több okból is alaptörvény ellenes, a klímatörvény állapította meg határozatában az Alkotmánybíróság. Az eljárás alapjául 50 országgyűlési képviselő indítványa szolgált. A környezetvédelmi szervezetek üdvözlik a testület döntését, és egy igazságos és ambíciózus új klímatörvény megalkotását szorgalmazzák. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Alkotmánybíróság június 4-én közzétett határozatában megállapította, hogy több okból is alaptörvény ellenes a klímatörvény. A testület 2026. június 30-i hatállyal megsemmisítette a jogszabály egyik bekezdését, és hiányosság pótlására hívta fel az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a 2020. június 3-án elfogadott törvény egy részét semmisítette meg, mert álláspontja szerint az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és megelőzés elveit. Emellett azt is megállapította, hogy a jogalkotó elmulasztotta Magyarország és a Kárpát-medence sajátosságai figyelembevételével átfogóan és kifejezetten szabályozni az üvegházhatású gázok csökkentésének eszközeit. A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint korszakos jelentőségű, hogy a bírói testület előírta az országgyűlésnek a hazánk sajátosságainak megfelelő átfogó szabályozás megalkotását. Iger Ákost, a szövetség ügyvezető elnökét hallják.
Különböző véleményeket is bekért számos szereplőtől, a Magyar Természetvédők Szövetsége is két beadvánnyal segítette a folyamatot, tehát nagyon fontos területeket is kiemelt az Alkotmánybíróság, a vízhelyzetünknek a kezelése, a másik az erdők helyzete, ezeket a természeti kincseinket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban az emberiség, így a magyarok is nagyon nagy mértékben átalakítottuk. Tehát mi árultunk hozzá nagy mértékben ahhoz, hogy ezek a természeti kincseink leromlott állapotban vannak, és az Alkotmánybíróság is felhívta arra a figyelmet, hogy ebben a leromlott állapotban még inkább gyengítettük az immunrendszerét ezeknek, és nehezebben tudnak ők is, illetve így mi is alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz.
A Greenpeace igazságos és ambíciózus új klímatörvény megalkotását szorgalmazza, mondta az Inforádiónak Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója.
Lássuk, hogy a különböző ágazatoknak hogyan kell átalakulnia, milyen állami támogatások állnak majd rendelkezésre, milyen EU-s források állnak rendelkezésre, milyen célkitűzések vannak. Ezeket jelenleg nem látjuk, csak azt látjuk, hogy rendkívül gyors a klímaválság, a nyaraink összefüggő hőhullámá váltak, az Alföld egy része elkezdett elsivatagosodni, vízszint 22-24-ben rekord méretű volt az aszály. Az eső, a csapadék mennyisége és eloszlása teljesen megváltozott a mezőgazdaságnak kedvezőtlen irányba. Tehát ezekre a változásokra, ezekre reagálni kell.
Súlyok Katalin környezetjogász, az ELTE és a Derhemi Egyetem habilitált docense szerint az Alkotmánybíróság döntésében megfogalmazott elveknek csak egy teljesen új logikájú, átfogóbb klímatörvény tudna eleget tenni, amely a természeti erőforrások túlhasználata helyett azok megőrzésének logikájára épít. A környezetjogásszal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ugye a döntésnek az egyik sarokpontja az, hogy a túlságosan megengedő és egyébként már időközben teljesült 2030-ra kitűzött kibocsátás csökkentési célt azt megsemmisíti a testület, és emellett még fontosabb a részleges megsemmisítésen túl, hogy egy alkotmányos mulasztást állapít meg, tehát új klímatörvényt kell elfogadni, és az AB-t azt is hangsúlyozza, hogy egyrészt sokkal szigorúbb klímavédelmi célokat kell kitűzni, mert a jelenlegi klímatörvény az nem tette eleget a jövő nemzedékek védelmi kötelezettségének, mert valójában a 2023 és a 30 közötti időszakra, tehát amikor mióta teljesült már a 2030-as cél, 2023-ban, 2023 és 30 közötti időszakra valójában semmilyen további kötelezettségvállalást nem tartalmazott a klímatörvény, és az ellentétes az alaptörvénynek a PCK-vel, amely azt mondja, hogy az állam köteles megvédeni a jövő nemzedékek érdekeit, és a jogalkotó a terheket a jelen nemzedék és a jövő nemzedék között méltányosan kell, hogy elossza. Tehát az új klímatörvényünknek például a jövő nemzedékek érdekvédelmi kötelezettségének jobban meg kellene felelni. Tehát egy új klímatörvényben kell egy sokkal szigorúbb kibocsátási csökkentési cél, amely tehát biztosítja azt, hogy a dekarbonizáció, meg a klímaváltozás elleni küzdelemnek a terhét, azt nem csak 2030 utáni választók és állampolgáknak a terhe, hanem ezt már most már kezdi az állam az érdemi tervezést és fellépést. A másik nagyon fontos dolog, hogy pont ebben a határozatban, hogy a tömbösség hangsúlyozó, hogy az éghajlatvédelem nem választható el a természeti tőke védelmétől, tehát a vizek, az erdők, a talaj és a biodiverzitás védelmétől. Nem fogunk tudni úgy az éghajlatváltozás ellen küzdeni, hogy közben egyébként a területhasználattal, a mostani erdők védelmének a hiányával, a vízkészlet túlhasználatával. Egyébként olyan nyomást érzünk a természeti tőkére, ami miatt nem fog tudni nekünk a természeti rendszerben segíteni, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozás hatásaihoz, illetve csökkentsük a klímaváltozás mostani hatását. Tehát az alkotmánybíróság azt mondja, hogy a mulasztás abban is áll, hogy túlságosan megengedő volt eddig a cél, tehát egy erőteljesebb, nagyobb kibocsátás csökkentési célt kell elfogadni, ezen túl pedig olyan klímatörvény kell, amely rendelkezik a kibocsátás csökkentésről érdemibb módon, illetve a klímaváltozás már elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodásról is szól, ez adaptáció, illetve a rezilienciára is ki kell térnie az határozat szerint az új klímatörvénynek, amely azt segíti, hogy a társadalmunk képes legyen alkalmazkodni a megváltozott új éghajlati körülményekhez. És itt nagyon fontos, hogy a határozat azt is hangsúlyozza, hogy értékként, megőrzendő értékként kell figyelembe venni a gazdasági folyamatokban is a természeti tőkét, azt értékelni kell, mint egy vagyonelemet, azzal nem lehet az eddigi túlhasználatra alapozó logikára építeni, tehát nem lehet úgy működni, mint eddig, mert ez nem csak a természeti tőkének a védelmét ássa alá, hanem azt nem ilyen esetben nem tudunk az éghajlatvédelemért sem eleget tenni, nem fogunk tudni alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, hogyha az antropogén felület használat az folyamatosan csak nő, és lebetonozzuk a rendelkezés álló területeket, ha nem adunk vissza a természetnek megfelelő területet, akkor nem fogunk tudni az éghajlatvédelmi célokért sem tenni érdemben, ugyanígy, hogyha az erdőket továbbra is ilyen fokozott ütemben használjuk, és nagyon megnő a tarvágásoknak a mértéke mondjuk, vagy a fenntartható erdőgazdálkodásnak a szempontjai háttérbe szorulnak, akkor egyszerűen csökkennek a természetes színlelnyelő kapacitások, hiszen nem ez erdő, aki felvegye a légkörben megtalálható szén-dioxidot, tehát ez a határozat azt is szépen rámutat, hogy nincsen éghajlatvédelem, természetvédelem, vízvédelem és tájvédelem nélkül.
Ön szerint milyen új klímatörvényre lenne szükség?
Egy olyan klímatörvényre lenne szükség, de inkább ami az előző verzió, hogy egy oldalas szakaszból álló nyúlfarknyi kis jogszabály volt, és a fő cél az lenne, hogy egy sokkal átfogóbb és érdemibb szabályok legyenek fontos felelősségi körök, pontos intézmények, meghatározott határidőkkel és feladatokkal, hogy hogyan és kinek, milyen anyagi forrásból, milyen eljárásokon keresztül, milyen jogi eszközök kell, milyen feladatai lennének az államon belül azért, hogy megvalósítsa az éghajlatváltozás elleni védekezést, a hatásokhoz való alkalmazkodást, illetve a rezilienciának a növelését, és ezek a kérdések nem sorolhatóak egyetlen egy kiválasztott minisztérium hatáskörébe se, tehát itt nagyon sok hagyományos portfólió, nyilván az erdőgazdálkodás, a mezőgazdálkodás, de a közlekedés, az ipar, tehát gyakorlatilag egy minden szektoron átívelő alapvető gondolkodás kellene arra, hogy hogyan is képzeljük el a jövőnket a következő évtizedekben, egy olyan jövőben, ahol egyébként a hatásokat is hosszasan sorolja, hogy Magyarország Európa egyik legkitettebb, a klimaváltozás hatásoknak legkitettebb országa, hogy milyen nagy visszajelzéssel szembesülnek már most mindannyian ezt látjuk, mi a szájos éveket élünk, és ennél csak ez mind fokozódni fog, hogy hogyan pusztulnak az erdeink, és egyrészt a túlhasználat miatt is, másrészt pedig az éghajlati viszonyok változása miatt is, hogy átalakulnak a fajtásulások, hogy özönfajok veszik át a helyet az őshonos fajoktól. Tehát egy olyan rendszer szintű változás ér bennünket, amire muszáj rendszer szintű választ adni, és erre pedig ez egy nagyon jó alkalom, ez a mostani alkotmánybírósági határozat, mert gyakorlatilag feladja a leckét az országgyűlésnek, hogy pár évvel ezelőtt 5 paragrafusban akart befejezni ezt a munkát, ezt most újra kell kezdeni, és a klímaváltozás kihívásával összemérhető, részletességű, számon kérhető, részletes törvényi szabályokat tart az alkotmánybírósági határozat szükségesnek ahhoz, hogy az megfeleljen az alaptörvény elvárásainak. Az alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az új klímatörvénynek a folyamatosan fejlődő természettudományos eredményekre kell támaszkodnia, és amennyiben egy jogszabály meghaladottá válik a folyamatosan fejlődő természettudományos ismereteink fényében, akkor ez nem csak elavulttá válik, hanem egyben alkotmányellenessé is. De nagyon fontos figyelmeztetés arra nézve, hogy az új klímatörvénynél a mostani legújabb ismereteinkre kell támaszkodni, amelyek egyrészt a várható hatásokra vonatkoznak, másrészt pedig arra vonatkoznak, hogy mit is tudnánk tenni az egyes szektorokban a kibocsátások mérséklése tekintetében, illetve a hatásokhoz való alkalmazkodás tekintetében, és az alkotmánybíróság ott is nagyon egyértelműen fogalmaz, hogy az új klímatörvénynek meg kell felelni az erdővigyázatosság elvének, a jövő nemzedékek érdekeinek, védelmének, a környezeti károk megelőzésére alkalmasnak kell lenni az új szabályoknak, és a mindenkori tudományos eredményeket folyamatosan figyelembe kell venni, és ezeket a célokat folyamatosan felül kell vizsgálni szakmai szempontból, tehát ha teljesül a következő kibocsátáscsökkentési célunk, akkor is újakat kell kitűzni. Szintén nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróság nem érintette a törvénynek azt a szakaszát, tehát ezt helyben hagyta, az továbbra is fennáll, és szerint Magyarország vállalja, hogy 2050-re eléri a nettó karbonsemlegességet, tehát ezen a hosszú távú cél érdekében továbbra is tenni kell, eddigihez képest sokkal érdemibb módon.
Súlyog Katalin környezetjogászt, az ELTE és a Dahlhemi Egyetem habilitált docensét hallották. Szerdán titkos szavazással megválasztotta Polt Pétert az Alkotmánybíróság elnökének az országgyűlés. Megbízatása szerdától hatályos, és 12 évig tart. A leköszönő legfőbb ügyész korábban az ügyészség YouTube csatornáján közzétett videóban búcsúzott el a hivatalától. Kijelentette, 28 év után búcsúzik az ügyészségtől, ez idő alatt két korszakban 21 esztendőn át volt Magyarország legfőbb ügyésze. Polt Péter azt mondta, az elmúlt 25 évben olyan eredményt ért el a hivatala, amire büszkének lehet lenni.
28 év ügyészségi szolgálat és több mint 20 év legfőbb ügyészi ténykedés után távozom az ügyészségtől. Nehéz szívvel teszem, mivel szakmai életem eddigi csúcspontjának tekintettem a legfőbb ügyészi posztot. A sors különös kegyének tartom, hogy több időt töltöttem el legfőbb ügyészként, mint bármelyik nagynevű elődöm, Finkei Ferenc vagy Varga Ferenc. Kozma Sándor szavait követve személyesen is lelkesített az a tudat, hogy ebben az intézményben van letéve az áloga annak, hogy Magyarország a jogállamok közé soroltassék. Az elmúlt 25 év alatt olyan eredményeket értünk el, amelyekre joggal lehetünk büszkék. Közleműködésünkkel megszilárdult az ügyészség alkotmányos helyzete, szervezetünk önálló alkotmányos tényezővé vált. Feladatait függetlenül más hatalmi ágok befolyásától mentesen tudja immár végezni. Kialakítottuk az ügyészségi nyomozás egységes rendszerét, a közjogi területen pedig az ügyészség a törvényesség őréből a közérdek védelmezőjévé vált. A szakmai munka színvonala szinte évről évre emelkedett. Hihetetlen magasságokba emeltük a váderedményességünket, a statisztikai mutatók pedig a munka hatékonyságát és eredményességét támasztották alá. Mindez meghozta a nemzetközi elismertségünket is. Az uniós legfőbb ügyészek szervezete kétszer választott meg elnökének, legutóbbi konferenciáját néhány hete Budapesten tartotta. Amit elértünk, közösen értük el. Önök nélkül ezek az eredmények nem jöhettek volna létre. Saját posztján mindenki helytállt a legnehezebb időkben is. Köszönöm önöknek, mindig hálás leszek érte. 2000-ben történt első beiktatásom alkalmával mondtam. Számítok önökre, és önök is számíthatnak rám. Remélem, önök sem csalatkoztak bennem. Ahogy Pompeius mondta, hajózni kell tovább, de immár nélkülem. Én az így szerzett tudásomat, tapasztalataimat egy másik fontos területen igyekszem kamatoztatni. Az ügyészséget pedig abban a tudatban hagyom el, hogy az elmúlt 25 évben egy olyan nemzedék nőtt fel itt, beosztottak és vezetők, amely tovább folytatja azt a magas szintű szakmai munkát, és amelyre biztosan számíthat a társadalom, Magyarország. Engedjék meg, hogy hálás köszönetemet újjóla kifejezve mindenkinek jó egészséget, boldog magánéletet és további szakmai sikereket kívánjak.
Polt Péter leköszönő legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság megválasztott elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egyetlen szavazással 28 törvényt módosította az országgyűlés annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás eredményesebb és gyorsabb legyen. Az egyik fontos változás, hogy szigorították a távoltartás szabályait. A 134 igennel, 32 nem ellenében és 22 tartózkodás mellett elfogadott javaslatok parlamenti vitájáról Herceg Zsolt küldött tudósítást.
Bevezetik az egész életre szóló megelőző távoltartás intézményét. Feltételes szabadlábra helyezés esetén az elkövetővel nem ismertetik a sértett nyilatkozatát és indítványát. Nyáron megnyílik az ország 18. áldozatsegítő központja Tatabányán. Az online csalásokkal szembeni fellépés érdekében lehetővé teszik a gyanús átutalások megállítását, a strómanként működő embereket pedig elzárják a pénzforgalmi rendszertől. Ha egy gazdasági társaságnál bűncselekmény bűncselekmény történik, de az egyedi eset, tehát a cég nem üzletszerűen bűncselekmény elkövetésére jött létre, akkor lehetőség lesz a további működtetésére. Bevezetik a bíróságok online nyilvánosságának rendszerét, az elsőfokú polgári ítéleteknél pedig a rövidített indoklást, valamint az egyszerűsített, vagyis 60-90 napon belül jogerős bírósági ítélettel záruló polgári perintézményét. Erősítik a kúria felülvizsgálati szerepét, és a bíróságoknak kompenzációt kell fizetniük, ha nem tartják be a kötelező határidőt a polgári vagy a közigazgatási ügyekben, ismertette a változásokat előterjesztői expozéjában Tuzson Bence igazságügyi miniszter.
Az a lényeg, és ezt fontosnak tartom, hogy gyorsan működjenek a bíróságok. Akár ha külföldön van a fél, akkor is tudjon működni. Tehát gyors, alapos, méltányos ítéletek meg tudjanak születni, ezt minden eszközzel segíteni kell, mert egy ország versenyképesség mutatója szempontjából is, hogyha most a gazdasági életet tekintjük. Nagyon fontos az, hogy a bíróságok hogyan működnek, és hogy mennyire működnek stabilan, és mennyire működnek gyorsan.
A Fidesz vezérszónokaként Pajtók Gábor méltatta a módosításokat, szerinte azok mélyreható reformot valósítanak meg. A KDNP-s Vejke Imre kiemelte, hogy a NAV pénzmosás elleni egysége új szerepkört kap, elemezheti a csalási kockázatokat és visszajelzést adhat a bankoknak ezekről. A DK-s Arató Gergely szerint viszont az előterjesztés egyike a Huxit törvényeknek, amelyek politikai célja a konfliktusok beprogramozása az Európai Tanáccsal és végső soron Magyarország kivezetése az Európai Unióból. A Mi Hazánk vezérszónoka Apáti István fiatalítást és béremelést szorgalmazott az igazságszolgáltatásban.
Fontos, hogy Európa nemzetei megőrizzék szuverenitásukat a technológiával és a nemzetek feletti szabályozási kísérletekkel szemben. Meg kell tartani a demokratikus döntéshozatal jogát, anélkül ugyanis nincs szabadság és nincs fejlődés sem, hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC technológia és társadalom kapcsolatáról szóló nemzetközi konferenciáján. Részletek Varga Mónikától.
A Matthias Corvinus Kollégium idei nemzetközi konferenciája, a Budapest Summit, a technológiai fejlődés társadalmi hatásait veszi górcső alá. A témát a világ 20 országából érkezett 60 előadó járja körbe. Permanens digitális forradalomban élünk, aminek vannak pozitív és negatív hatásai is. Az átalakulás pedig rendkívül sok kérdést vet fel, hangsúlyozta a konferenciát megnyitó köszöntőjében Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.
Olyan témákat fogunk érinteni, hogy a technológia és az oktatás, ez az MCC-ben különösen fontos, milyen szerepet játszik, hogyan hatnak az emberi kapcsolatokra ezek a technológiai újítások, fejlődések. Lehet-e szabályozni a big tech világot, a big tech cégeket, hogyha igen, akkor hogyan, ennek milyen jogi hatásai vannak, jogi lehetőségei vannak. Milyen hatással van a digitális átalakulás az emberre, a mentális egészségünkre, a fiziológiai fejlődésünkre.
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke előadásában arról beszélt. A technológia nem csak tudás, hanem felelősség is. Ha rosszul bánunk vele, vagy elzárkózunk tőle, annak súlyos következményei lehetnek.
A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad.
Orbán Balázs szerint a technológiai fejlődés által felvetett dilemmákra magának a társadalomnak kell választ adnia. Ezért fontos, hogy Európa nemzetei megőrizzék szuverenitásukat a technológiával és a nemzetek feletti szabályozási kísérletekkel szemben, mondta.
Ha nem akarjuk, hogy a technológia szétzilálja a társadalmat, de nem akarunk lemaradni a fejlődésről sem, akkor meg kell tartanunk a demokratikus döntéshozatalnak a jogát, mert demokrácia nélkül nincs szabadság, de nincs fejlődés sem. Nem véletlen szerintem, hogy az Európai Unió gyengén teljesít mind a szabadság, mind a technológia és az innováció területén. Brüsszel egyszerre ellenfele a nemzeti alapon szerveződő demokratikus döntéshozatalnak, és túlszabályozással nyomja agyon az innovációt.
Nem támogatjuk a túlszabályozást, illetve hogy az innovációra szánt forrásokat háborúra és egy unión kívüli ország életben tartására fordítják, tette hozzá Orbán Balázs. Véleménye szerint Magyarország képes lesz megtalálni az egyensúlyt a társadalmi béke és a prosperitást hozó technológiai fejlődés között. Mert úgy fejleszti az egyetemeket, hogy az intézmények és a hallgatók is helyt tudjanak állni az új technológiai környezetben. Innovációbaráttá tette a közoktatást, energiaellátása stabil, a szabályozási és gazdasági környezet innovációbarát, az ország pedig a konnektivitásra építi stratégiáját, a nyugati és keleti fejlett technika találkozási pontjává vált.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Csupán álhír, hogy változott volna június 1-ével a kerékpárok kötelező felszerelésének listája, mondta az Inforádiónak a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Kürti Gábor beszélt a kerékpárosokat érintő tervezett KRESZ változásokról, és arról is, hogy megkülönböztetik-e majd a versenyzőket az utakon. Domonics András interjúja.
A KRESZ folyamat az nagyon sok éve folyik a kerékpáros oldalról, talán már 8 éve is. Ez nem tart még ott, hogy új KRESZ lenne. Itt elterjedt egy hír az interneten, valószínűleg ilyen kacintásvadász dolgok történhettek, de nincsen új KRESZ egyelőre, hanem egy társadalmasítási folyamat vagy lépcső következik, és még majd utána lesz végleges kodifikáció.
Itt a nyár, nagyon sokan most ülnek kerékpárra csak ebben a szezonban. Tisztázzuk, hogy mi az, ami kötelező felszerelés egy kerékpáron ma Magyarországon.
Nyilván ki kell világítani a kerékpárt, hogyha valaki elindul, akkor nagyon fontos, hogy legyen nála lámpa. Ez már nem feltétlenül fontos, hogy a kerékpáron legyen, de fontos, hogy ahogy sötétedés kezdődik, akkor fel tudja rakni. Elvileg kellene, hogy legyen mindenkinek egy első és egy hátsó prizmája is a kerékpárján, és külön prizma is, sárga színű, ami oldalról láthatóvá teszi a kerékpárt. Ezt helyettesítheti egyébként az is, hogyha a guminak a felületén most már egyre több gumit gyártanak, így van egy fény visszaverő csík. Illetve, hogyha lakott területen kívül valaki sötétben vagy rossz látási körülmények között bringázik, akkor kell, hogy egy legyen láthatóságot biztosító ruházata. Csengő is kötelező tartozék, bukós isak is lehet, de az csak egyetlen esetben, hogyha 40 km/h nagyobb sebességgel halad valaki.
Említette, hogy a KRESZ módosítása gyakorlatilag folyamatban van. Mit lehet tudni a kerékpárosokat, hogyan érintheti a KRESZ módosítás?
Itt a legfőbb változás talán az oldaltávolságnak a számszerűsítése. 50 km/h sebesség felett 1,5 méter, az alatt 1 méter lenne a kötelező oldaltávolság, hogyha gépjárművel előz valaki egy kerékpározót. Most, hogy dugó van, akkor jobbról lehet előzni kerékpárral egy állókocsisort. Ez ki lesz egészítve talán azzal, hogy lassan haladó sort is lehet majd előzni jobbról. Illetve, ez nem változás, mert eddig is át lehetett gurulni a zebrán, volt erről egy tévhit, hogy nem lehet, eddig sem volt elsőbsége annak, aki ezt megtette, tehát gyakorlatilag nem tilos volt, csak az elsőbség nem létezett a kerékpározóknak, ez most szövegszerűen le is lesz írva, tehát gyakorlatilag nem lesz változás, csak egyértelműbb lesz. Illetve lesz még olyan, hogy a bolyban kerékpározás, hogyha többen kerékpároznak, az egy gondot jelenthet, hogyha nagyon hosszú csíkban elhúzódnak, mert hogy csak egymás után kerékpározhatnak az emberek, akkor ez egy bizonyos létszám fölött annyira hosszú is lehet, hogy az előzés megkezdésekor nem lehet tudni gépjárművel, hogy biztonságosan befejezhető-e. És ezért praktikusabb tulajdonképpen egymás mellett is engedni a kerékpározást mondjuk egy túrázó gyerekcsoportnak vagy versenyzőknek, azért, hogy belátható legyen a megelőzése. Így egy kicsit hasonlítanának egy lassú járműhöz, amit meg lehet előzni. Illetve a gyerekkel kerékpározás a járdán az egy kérdés volt eddig. Valószínűleg lehet majd gyereket kísérni járdán kerékpározva. Eddig ugye, hogyha valaki a gyerekével főútvonal mellett kerékpározott, akkor ő csak a járdán mehetett, mert 12 év alatt tilos ugye főútvonalon kerékpározni, de most valószínűleg a járdákon 10 km/h alatt meg lehet ezt oldani. Még a buszsávok használata az még egy nyitott kérdés. Nagyon veszélyes a buszsávokból kitiltott kerékpározás, mivel a következő forgalmi sávban buszok és a nagyjából 40-50-nel legalább menő autók közé szorulnak a kerékpározók, ami ugyanígy szabályos, de nagyon veszélyes, úgyhogy reméljük, hogy ez is át.
Lehet-e, kell-e különbséget tenni az országúti, tehát gyorsabb kerékpárok, illetve a klasszikus hagyományos kerékpárok között?
Nincsen még leütve a kerékpár sportra vonatkozó különleges szabályoknak a szövege, de valóban van egy ilyen probléma, hogy gyakorlatilag Walter Attila nem edzett Magyarországon, mert egyrészt 50 kilométernél nem biciklizhet gyorsabban, másrészt ahol kerékpárutak vannak, ott kötelező neki ezt használnia, tehát hogy mondjuk a kerékpár sportot eléggé ellehetetlenítik a jelenlegi szabályok. Persze ezt rugalmasan szokták kezelni sok helyen a rendőrök, de azért atrocitás szokta érni a kerékpáros sportolókat. Új próbálják majd kezelni, hogy egy kicsit más szabályok fognak vonatkozni, akár a tartozékokban is mondjuk lehet, hogy nem lesz kötelező csengő és stb. Viszont ha bármilyen különleges szabály fog vonatkozni a kerékpározókra, akik sportcélból kerékpároznak, akkor ezt valószínűleg hozzá kell kötni valamilyen jogosultsághoz, ami vagy egyesületi tagság, vagy valamilyen versenyigazolvány lesz, de ez még képlékeny is nincsen kidolgozva. Szerintem ezt ebben a következő körben pontosítani fogják.
Kürti Gábort, a Magyar Kerékpáros Klub elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Élelmiszerbiztonsági razziát tart a teljes nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vendéglátóhelyeket, a fagylaltozókat, a strandbüféket, valamint a nyári fesztiválok vendéglátó egységeit, mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
Az NKFH, illetve a kormányhivatali munkatársak ott vannak egész nyáron a különböző vendéglátóhelyeken, kiemelten a fagylaltozókban, a strandbüfékben, illetve a nyári fesztiválok kitelepült egységeiben, ott, ahol rendkívül nagy számban megfordulnak fogyasztók, vásárlók, turisták. Vizsgálják az élelmiszerbiztonsági, illetve a higiéniai előírások betartását, valamint a fogyasztók, a látogatók tájékoztatását. Fontos, hogy a vizsgálatok egész nyáron zajlanak, mindenhol ott vagyunk, ahol fogyasztói vállalkozói interakcióra sor kerülhet, vendéglátó helyeken, büfékben, strandokban. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonsági szabályok ellenőrzése is teljes körű, tehát kiterjed mind a minőségmegőrzésű lejáratú termékekre, mind a jelölési követelményekre, a származási követelményekre és előírásokra, illetőleg a higiéniai előírásokra is. A vizsgálatok kifejezetten a nyári időszakban zajlanak, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a kollégák egész évben vizsgálatokat folytattak élelmiszerbiztonsági, illetve higiéniai szempontból, nem csak vendéglátóhelyeken, nem csak büfékben, strandbüfékben, egyébként piacokon, bevásárlóegységekben, különböző területeken egyaránt.
Úgy kell elképzelni ezeket a vizsgálatokat, hogy be is jelentik, hogy most egy vizsgálat fog történni.
A vizsgálatok szúrópróbaszerűek, előre nem történik bejelentés, hanem próbavásárlással egybekötött vizsgálatot folytatnak le a kollégáink. Ezt követően természetesen megtörténik a felszólítás adott esetben a vállalkozásnak, ha nem tartja be a jogszabályi előírásokat, illetve adott esetben a hatósági eljárás is indulhat. Próbáljuk minél teljesebb körülön ellátni ezeket a vizsgálati feladatokat. Az ország különböző pontjain éppen ezért vontuk be a kormányhivatali munkatársakat is, akik az NKFH munkatársainak szakmai irányítása alatt nézik a tevékenységüket.
Azt lehet tudni, hogy hányan fognak részt venni ebben az akcióban a hatóságok részéről?
Minden kormányhivatal olyan munkatársa, akik az élelmiszerbiztonsági területen dolgoznak, illetve az NKFH munkatársai, úgyhogy azt gondolom, hogy száznál több is az a munkatársai létszám, akik országosan ellátják ezeket a feladatokat.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A mesterséges intelligencia már most is jelentős hatással van életünkre, munkahelyünkre, valamint az államigazgatási és közigazgatási szervezeteinkre, mondta Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke az intézmény által szervezett konferencián, ahol a mesterséges intelligencia jelenéről és jövőjéről is beszéltek az előadók. Szabó Gergő interjúja.
A célunk az volt, hogy a mesterséges intelligenciát egy közérthető módon tudjuk bemutatni, azért is mondtuk, hogy iránti az EMI dzsungelében, hiszen most az EMI-nek egy ilyen hype korszakát érjük, és mindenki hallott róla, mindenki tud róla valamit, de igazán még azok, akik profi szinten átlátják az egésznek a rendszerét, netelentán promptolni is tudnak, és ténylegesen tudják használni a mindennapjaikban, a saját életükben, a munkájukon, azoknak a száma sokkal kevesebb. Mi azt tapasztaltuk az egyetemen, hogy nekünk az egyik kiemelt fókuszteretünk több egyéb mellett a mesterséges intelligencia is, hogy erre nagy társadalmi igény van, ha az átlagemberek részére, a vállalkozók részére ezt jobban megismerni. Ezért hoztuk létre 2025-ben a Gábor Dénes Egyetemnek a mesterséges intelligencia tudásközpontját, hogy itt kutassunk, alkalmazásokat fejlesztünk és tudatosítsunk, és ez a rendezvénynek a tudatosításnak a keretében tartozik. Próbáltuk megnyerni az adott szakterületeknek a legkiválóbb szaktekintélyeit, hogy mutassanak egy átfogó képet. Ezért próbáltunk koráti szintről hozni embereket, oktatási kutatási részről, pénzügynek a területéről a plenárison, illetve olyat, akit az emberek közismert Balogh Petya cápák közbelegyevekből, és a szekciókban pedig utána rövid felvezető előadás keretében próbáltunk egy-egy izgalmas területet, mind a technológia, a társadalom, a jogi részek, a gazdaság, ezeket kicsit jobban kifejteni, közelebb hozni. Ennek során felhasználom azokat a kérdéseket is, amiket korábban megküldhettek a résztvevők.
Az ön előadásának az volt a címe, hogy a hologramtól a mesterséges intelligenciáig. Ez mit jelent? Mit akar ez tulajdonképpen?
Igen, hát én azt próbáltam az előadásba fölmutatni, hogy az elmúlt 125 évben, hogy 1900-ban pont majdnapi június 5-én született Gábor Dénes, azóta mi minden történt. Tehát az előadásban részben mutattam azokat az innovációkat, amik a digitális informatikai területen történtek, azokat, amik az oktatásnak a területén történtek, és közben pedig a magyar Nobel-díjasokat is röviden felvillantottam. Roppant érdekes, hogy ezek a szálak azok együtt futnak. Az oktatásban nem csak egy pedagógiai fejlődés van, hanem magának a digitális eszköznek a használata is roppant izgalmas. Majd utána rátértem arra, hogy milyen jövő várható előttünk a mesterséges intelligencia területén, illetve a következő a paradigmaváltás. Az oktatásban hogyan és milyen módon tudjuk ebbe kivenni a részünket, mi az, amit elvál tőlünk a munkaerőpiac, mi az, amit ténylegesen elválnak a hallgatóink, mi az, amit az egyetem tud nyújtani ezen a területen. Majd végül rátértem arra egy szűke fókusszal, hogy az egyetemünk tényleg mi az, amiben trendalakítónak számít, korábban a távoktatásban, most pedig a mesterséges intelligencia használatban. Darázs Lénárd úr, aki a mesterséges intelligencia koalíción belül a szabályozási etikai keretek munkacsoport vezetője, és az ELTE-n a kinevezett rektora, ő azokra a jogi szabályozási kérdésekre hívta fel a figyelmet, meg etikai kérdésekre, amelyek előttünk állnak, hogyha tényleg ezt biztonsággal akarjuk az egészet használni, de úgy, hogy az innováció ne elfolytásra kerüljön, hanem tényleg az innovációt támogassa, akkor milyen kérdések vannak előttünk a következő időszakban.
Dicz Ferencet, a Gábor Dénes Egyetem elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.